Kedves hallgatóink! A következő percekben Dér Katalin műsorát hallhatják Nagy Boldogasszony ünnepére az Alma Redemptoris antifónáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából. Az imént az Alma Redemptoris Mater kezdetű középkori Mária antifónát hallottuk latinul, és erről lesz szó a mai elmélkedésben. A verset, a szöveget a 11. században írta egy Béna Hermann nevű szerzetes. Ekkor az úgynevezett korai reneszánsz idején került különösen előtérbe az Istenember Jézusnak az embersége, így földi születése is következésképp édesanyja Mária alakja, és ennek gyümölcse Hermann verse. A szerző nem csak mélyhitű, de tanult ember is lehetett. Műveltségét mutatja a versforma, meg a felépítés. A vers klasszikus csengő, bongó hexameterekben szólt, mint az antik poétáknál, és ez ekkoriban ritka. Nagyon híres a vers, sok magyar fordítása van, de sajnos egyik sem tartja meg a szépséges versformát. Ezért a mai ünnepi alkalomra én bizony lefordítottam formahűen hexameterekben. Így szól. Te, aki megváltunk tápláló anyja, s a mennynek föltárt kapuja, meg a tenger csillaga vagy, jöjj, légy segítője a népnek, amely fölkelni igyekszik. mert te magad szülted a teremtődet, a világnak ámulatára szüzen, átvéve az angyali ajkról üdvösségünk szent szavait. Hát szánd meg a bűnöst! Ennyi az egész. A költő követte a hagyományos, négyrészes ima felépítést, mert ebben nem tér el az ószövetségi, meg a keresztény ima a pogányokétól, vagyis elől megszólítás, majd a kérés, majd annak indoklása, végül a kérés megismétlése. Úgy hitték a régiek, hogy a megszólítás, ahogy a halandó a fölsőbb hatalomhoz fordul, a név, ahogy megnevezi, hát az döntő az ima sikerében. Mária, ahogy illik a mennyeiekhez, három megszólítást is kap. Megváltónak tápláló anyja, a menny nyitott kapuja, a tenger csillaga. Jön a kérés, siess segítségére az elbukó népnek. Aztán az imádkozó megindokolja, hogy miért épp Máriát kéri erre. Hiszen te szülted a teremtett világ ámulatára, önnön teremtődet, és így tovább. Végül pedig megismétli a kérését, hát szánd meg a bűnöst a vers végén. A míves hexameteres verselés plusz ez a klasszikus imaforma arra val, hogy Hermann nagy gonddal alkotott. Kifejezései, motivumai, képei, szimbólumai mélyen benne gyökereznek a Szentírásban. Felidézi az asszonyt, ugye, aki a Biblia első lapjától, Évától, az utolsóig, a Jelenések könyve napba öltözött asszonyáig ott van, szerényen háttérbe vonulva, rejtőzködve, de mindvégig jelen van. Mária misztériumának mélyére lát a költő. Az ő ószövetségi előképeire utal minden kifejezés. Mert hát ilyenek a valóban értékes liturgikus szövegek, hogy a Biblián alapulnak. Az Alma Redemptoris Mater antifóna szintén ilyen. No, kezdem akkor a háromszoros megszólítással. A megváltó anyja. Az, hogy Mária Isten anyja, amint az Efezusi zsinat 431-ben kimondta, Isten szülő, hát ez benne van a Bibliában, például amikor Erzsébet a profécia hallatlan merészségével egyenesen az Úr Adonáj, vagyis Isten anyjának nevezi őt Lukács evangéliumában. És hát ez így logikus, ha egyszer Jézus, valóságos Isten és valóságos ember, két természet egy személyben, akkor nem igaz, hogy Mária csak embert szült, de Istent már nem. Mint ahogy mondjuk, illetve nem mondjuk, hogy egy nő György testének az anyja, hanem hogy György anyja a teljes személyé. Így Mária is a teljes Jézus Krisztus anyja, az ő a személyé, akiben történetesen két természet van, isteni és emberi. Egy szóval az Isten ember anyja. No de, az antifona nem csupán azt mondja, hogy Mária Isten anyja, hanem azt mondja, a megváltó anyja, ez pedig más, több. Lukács evangéliumában Gábriel angyal pontosan ezt írja körül Máriának, a megváltót, ahogy a zsidóság várta. Kijelenti, hogy Jézus lesz a neve, vagyis szabadító, hogy uralkodik majd Dávid trónján, tehát király lesz, hogy országának, uralmának nem lesz vége, és végül, hogy valóra válik a profécia, Izaiás 7:14. Profécia a szűzről, aki fogan és fiút szül, és Imánuelnek fogják nevezni, velünk lévő Istennek. Ez négy dolog. És hát ez nem, nem egyszerűen Istenre áll, hanem a megváltóra. Ám szintén Izaiásnak a könyve, az 52. és 53. fejezet tudósít, hogy ez a személy, akiről szó van, egyúttal szolga is, Isten szolgája, és amikor megvált, hát szolgaként teszi, szenvedésével. Szenvedése és halála az ára a megváltásnak. Király és szolga, szabadító és szenvedő, Isten és ember, mennyei Isten és földi Immanuel, Isten, aki lejön a földre, hogy velünk legyen, hát csupa-csupa kettősség. Erről beszél Lukácsnál, az öreg Simeon a kettősségről, amikor öröm énekében, kimondja, a te szívedet is, Mária, tőr járja majd át, öröm és tőr. E szavak azt is jelzik, hogy Mária nem csak testileg anyja a megváltónak, hanem részt vesz az életében. Ha Jézus szenvedésével vált meg, hát anyja részt vállal szenvedésében. Munkatársa a megváltónak. És ha Jézus Isten szolgája, hát Mária meg Isten szolgáló lánya. Igen, nyomban Gábriel szavai után Mária tényleg így határozza meg saját magát, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, sőt, ez a legyen, az evangélium görögjében, ez óhajtómód, óhajtás. Mária valójában örömmel és újongva ezt mondja, ó, bárcsak úgy lenne, ahogy mondod, beszeretném, de vágyom rá, hogy teljesüljenek rajtam igéid, óhajtómod. És meg is kezdi részvételét Jézus sorsában rögtön születése után, amikor a szent család Jézus miatt Egyiptomba menekül. Tehát mindez itt van együtt lerövidítve az antifóna elején a megváltó anyja. De a szerző hozzátesz egy jelzőt. Megváltónak tápláló anyja, alma mater. Az, hogy Mária anyaként táplálta Jézus méhében viselőssége alatt, aztán szoptatta, etette, gondozta, nevelte, táplálta testileg, lelkileg, szellemileg, egyebek között a megváltó édesanyjától tanulta meg azt a nyelvet, anyanyelvét, amelyen aztán örök, kinyilatkoztató és gyógyító igéit mondta. Hát igen, mindezt jól tudjuk, de van itt még valami. Egy nagyon-nagyon titokzatos jövendőlés. Jeremiás próféta 31. fejezetében olvassuk a proféciát az új szövetségről, amely szövetség, így a proféta, másmilyen lesz, mint a régebbi, az ó szövetség, legalábbis 4 ponton. Mert törvényeit Isten nem kőtáblára, hanem a szívbe írja. 2. Mert átfog majd minden nemzetet, és minden nép megtér Istenhez. 3. Mert mindenki Isten ismeretére jut. Gyönyörű. Végül 4. Mert Isten ekkor majd nem egyszerűen megbocsátja a bűnöket, mint addig, hanem el is feledi egyszer s mindenkorra semmivé, nem létezővé teszi azokat. Tehát így szól, ez a lényege az új szövetség proféciának. Na de ezt bevezeti egy nagyon különös jövendőlés a 22-es versben. Így hangzik, asszony férfit vesz körül. Asszony férfit vesz körül. Hát mi ez? Annyira titokzatosak ezek a szavak, hogy minden biblia fordítás másként adja vissza. Nő jár férfi után, így az egyik. Na, de hát nem értjük. Az asszony visszatér férjéhez, így a másik. Azaz Jahvéhoz visszatér, hűtlenné lett jegyese a nép. Hát de a szövegben, hát ott mégiscsak az van, hogy asszony férfit vesz körül. Ez Mária és fia kapcsolatára utalhat titokzatosan. Jobb is meghagyni misztériumnak, hisz láthatóan maga a próféta sem tudott többet arról egyáltalán, amit ki kellett mondania a sugalmazás erejében. Asszony férfit vesz körül. Mária körülvette a megváltót. Előbb teste sátorával, majd gondoskodásával, ez az egyik. És ugyanígy zárta magába Gábriel szavait is, így foganta a gyermeket, és annak születése után sem engedte el magából az igét, miután már ez az ige Jézusban testé lett, hanem megtartotta bensőjében, az igéket, amiket a lélek sugalmazására mondtak ki neki, vagy előtte. Hol Jézus, hol pásztorok, hol angyalok, hol Simeon, Erzsébet, mások. Egy biztos. A titokzatos profécia éppen itt, az új szövetség bejelentése előtt arra vall, hogy ebben a szövetségben bizony valami nagy és titokzatos szerepe lesz az asszonynak. Úgy is lett, igaz? A megváltó, tápláló anyja már ez az egyetlen megszólítás is, ami első ugye a háromból, melyeket a költő a szüzenyához intéz az antifónában. A két szövetségnek, az Ó és Új Szövetségnek a legmélyebb gyökereig, titkaig hatol. A második megszólítás szerint Mária a menny nyitott kapuja. Ez a megnyílt kapu tehát egy nő, Mária. A mennyei kapu képe megint ősi proféciára utal Ezekielére, aki a babiloni fogságban értesült, hogy Jeruzsálemet és a templomot lerombolták a babiloniak, és a 43. fejezetben látomását mondja el. Jönnek idők, amikor a templom újra felépül, a kapuja pedig a keleti kapu, amelyet Jahve kapujának neveznek, mert csak az Úr léphet ját küszöbét. Na, ez a templom kapu megnyílik, maga Isten vonul be rajta, lejön népéhez, és vele marad azután örökké. Ez a templom kapu egyben a mennyország megnyílt kapuja, mert hiszen a jeruzsálemi földi templom az égi templomnak a mintájára épült hajdan, pont ezért. Jahve maga rendelkezett a részleteiről, külsejéről, fölszereléséről, oltáráról, méreteiről, anyagairól, mindenről. Így a profécia szerint, amikor megnyílik a földi templom kapuja Isten számára, valójában a menny nyílik meg. Nos, a profécia kétszer vált valóra. Először tökéletlenül. A templom a fogság után, 515-ben valóban újraépült, és jelképesen bevonult rajta az Úr. Másodszor, sok-sok évszázaddal később valósult meg tökéletesen Jézus születésével, de váratlan formában. Ugyanis Isten nem kőből épült templom kapuján jött le az emberhez, hanem egy szűz testének kapuján át. Erről van itt szó, és ha a profécia szerint nagy fényességgel kell majd lejönnie, hát a megvalósulásban éppen szegénységben, csöndességben jött, úgy, ahogy emberré lett. Ám minden kapu kétirányú, ki és be, azaz itt le és föl egyaránt lehet rajta közlekedni, akár Jákob ama lajtorjáján. Vagyis az út, amelyen Isten lejön, az megnyílik az embernek is fölfelé, hogy a mennybe mehessen rajta keresztül. A földi mennyei kapu Ezekiel proféciájában bezárul, miután az Úr bevonult rajta ellenben. Máriáról az antifona azt mondja a latin szövegben szó szerint, hogy ő a mennynek megnyílt kapuja marad. Manet, latinul, marad. És innentől mindig is kapu marad, útmutató, segítő, közbenjáró az ember számára, hogy elérhesse végső vágyát, a mennyek országát. Ennyit a másodikról, a harmadik megszólítás szerint pedig Mária a tenger csillaga. Ezt is jelenti Mária neve, többek közt, a héber Miriam. Egy ókori zsidó tudós, Filón, aki nagyjából Jézus kortársa volt, a Miriam Mária név nem kevesebb, mint 70 féle magyarázatát ismerte, és köztük az egyik ez, a tenger csillaga. Hát vajon miért? A természetes magyarázat szerint az esthajnal csillag a tengernek a csillaga, ez a legfényesebb, ezért a görög-római mitológia szépség és fény istennője nevét, Venusznak a nevét viseli. Ez tűnik el hajnalban a legkésőbb, ez kél fel este a legkorábban. Innen van a különös neve, hogy est, hajnal, csillag. Egyszerre csillaga estnek és hajnalnak. Lévén ragyogóbb a többi csillagnál, vezeti a hajósokat a tengeren, akárcsak Mária, aki szintén az ember útmutatója földi útján, és mindig Krisztus felé mutat. Aztán ez az esthajnal csillag, a tenger csillaga, előbb tűnik fel reggel, mint a nap, de már akkor is a nap fényét tükrözi vissza, és nem a saját fényét csillogtatja, akár Mária, aki természetesen szintén előbb jelent meg a földön, mint szülötte Jézus, de a fénye, Mária fénye, mégis mindenkor Krisztus fényét tükrözi vissza. No, eddig a tenger csillaga megszólítás természetes magyarázata, de van más, prófétai magyarázat is. Mária egyik ószövetségi előképe, még a nevük is azonos, Miriam, a prófétanő, Mózes testvére. Ő szintén szerepet játszott egy ilyen tengeri vezetésben, akár a mi Máriánk, akkor, amikor a nép kivonult Egyiptomból, új hazát keresni. A főszereplő persze Mózes, de a kivonulás könyv 15. fejezet 20-as verse az megjegyzi, hogy a férfiakat ugye Mózes vezette át a vörös tengeren, de az asszonyokat nem, hanem Miriam, a nővére, Mária. Ő volt a tenger csillaga számukra, az iránymutató. És a nők, folytatja a szerző a kivonulás könyvében, mind Miriam után mentek, méghozzá zenélve, táncolva, ujjongva. Sőt, ahogy Mária elénekli Magnifikátját, úgy ennek a Miriamnak, Mózes nővérének is megvolt a maga Magnifikátja, magasztaló éneke Istenhez. Olvassuk a kivonulás könyvében. Nos, így fest Isten terve a nőkkel. Azt akarja, hogy mi, nők, legkivált, kövessük Mária példáját, kiki a maga életkörülményei közepette, családanyaként, gyermekeinek tápláló, nevelőjeként, csillagos útmutatójaként, vagy dolgozó nőként, tudós, vagy éppenséggel politikus nőként. Megváltunk tápláló anyja, s a mennynek föltárult kapuja, meg a tenger csillaga, ilyen messzire és mélyre mutat Mária hármas megszólítása a középkori 11. századi antifóna elején. Persze ez a három össze is kapcsolódik. Mária a megváltó anyja első megszólítás, mert rajta, mint kapunát, jött be a megváltó az ember világába, második megszólítás. Ezért képes Mária, mint a tenger csillaga, utat mutatni, a harmadik megszólítás szerint, az embernek végcélja a mennyek országa felé. Így a megszólításnak a tartalmát, ez másfél sor, már maga indokolja, miért épp Máriához fordul az imádkozó kérésével. Jöjj, légy segítője a népnek, amely fölkelni igyekszik. Fölkelni már, mint a bűnből. A bűnesetről van szó, amely után Isten rögtön kinyilatkoztatja az úgynevezett ős evangéliumot, Teremtés könyve, 3. fejezet 15. Azt, hogy a jó és a gonosz harca, az végigvonul az egész történelmen, ám végül e harcban a jó győz, és a küzdelemnek titokzatos módon szereplője lesz majd egy nő. Ellenségeskedést vetek, mondja Isten a kígyónak, közéd és az asszony közé. Figyelem, a te sarjad és az asszony sarja közé. Ő, már mint a sarj, széttapossa a fejedet, te pedig a sarkát marod meg. Vagyis az ellenségeskedést nem csak a sátán és a sarj Krisztus közé veti Isten, nem, hanem a sátán és az asszony közé is veti. Mária, az asszony is részt vesz ebben a küzdelemben. A sarjról pedig, aki legyőzi a bűnkígyót, nem azt mondja itt a kinyilatkoztatás, hogy férfi és asszony sarja lesz, mint bárki, hanem csak asszony sarja, férfi nélkül, ahogy Máriával történt. No, így a Biblia eleje. És íme a végén a Jelenések könyve 12. fejezetben megjelennek ugyanezek a szereplők, a kígyó, vagyis sátán, azután a sarj, meg az asszony. Azt olvassuk itt, hogy a sárkány kígyó üldözi a sarjat, és miután a sarj Isten elé ragadtatik előle, vagyis miután Krisztus feltámad, akkor az asszonyt, az egyházat kezdi üldözni a gonosz. Isten tehát, aki eddig csupa férfival kötött szövetséget, Ádámmal, Noéval, Ábrahámmal, Mózessel a Sináj hegyén. Nos, Isten ezúttal nem férfival, hanem egy nővel köti meg a szövetségét. Méghozzá olyat, ami fölülmúlja mind a megelőző férfi szövetségeket. Máriával szövetkezik össze Isten arra, hogy általa el tudja küldeni nekünk a megváltót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
Dér Katalin műsora hangzott el Nagy Boldogasszony ünnepére az Alma Redemptoris antifónáról.
Hírek.
Lukovics Milán atya gondolatai Nagy Boldogasszony.